Az Úr igéjét olvasom Pálnak a Galatákhoz írt leveléből, a 4. részből, az 1-től a 7. versig. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jó lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya, úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratában örökös is.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, leborulunk előtted, és áldunk téged, aki amikor betölt az idő teljessége, akkor elküldted a te fiadat, aki megszületett, és elvégezte azt, hogy mi a te gyermekeiddé lehessünk. Áldunk Jézus azért, hogy vállaltad ezt az utat. Áldunk azért, hogy leszálltál a legnagyobb mélységekbe, nem csak ennek a földi életnek a mélységébe, hanem az emberi életnek a legnagyobb mélységét és sötétségét magadra vetted. Azért, hogy a te világosságodat és a fényedet oda behozd, és hogy újat teremts, új lehetőséget adj. Urunk, így vagyunk most előtted. Vágyunk arra, hogy az életünket újra megérintsd, hogy ott, ahol fájdalom van, vagy ahol sötétség van, világosságot gyújts, vezetésedet add, bátorságot adj, hogy lemenjünk olyan mélységekbe, ahova egyedül nem merünk lemenni. De ha te fogod a kezünket, akkor lemehetünk, és szembenézhetünk vele, és eléd hozhatjuk. Köszönjük, hogy mindezt úgy tehetjük, hogy Istenünk, te mennyei atyánk vagy, és a te gyermekeidként ennek a biztonságában nézhetünk szemben bármilyen mélységgel, bármilyen sötétséggel. Urunk, így kérünk, hogy most állíts meg bennünket, állíts egyszerűen a te szent jelenlétedben, és szólíts meg a te igéd által. Légy kegyelmes Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét Sámuel 2. könyvéből olvasom, a 19. részből az 31. verset. Dávid király megrendült, fölment a kapu fölött levő helyiségbe, és sírt. És amíg ment, ezt mondogatta: Fiam, Absalom! Fiam, fiam, Absalom! Bárcsak én haltam volna meg helyetted. Fiam, fiam, Absalom! Joábnak azonban jelentették, hogy a király sírva gyászolja Absalont. Ezért gyászra fordult a győzelem azon a napon az egész nép számára, mert meghallotta a nép, hogy bánkódik a király a fia miatt. Úgy lopakodott be a hadinép azon a napon a városba, ahogy a szégyent vallott hadinép szokott lopakodni, ha megfutott a csatából. A király pedig betakarta az arcát, és hangosan jajgatott a király: Fiam, Absalom! Fiam, fiam, Absalom! Akkor Joáb bement a királyhoz a házba, és ezt mondta: Megszégyenítetted ma minden szolgádat, akik pedig megmentették az életedet, fiaidnak és leányaidnak az életét, feleségeidnek és másodrangú feleségeidnek az életét. Hiszen azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak vezéreid és szolgáid. Bizony most tudtam meg, hogy jobban szeretnéd, ha mindnyájan meghaltunk volna, és ma csak Absalom élne. Most már kelj föl, menj ki, és beszélj szolgáidhoz szívhez szólóan, mert az Úrra esküszöm, hogy ha nem jössz ki, éjjelre már egy ember sem marad melletted. Ez pedig rosszabb lesz neked minden bajnál, amit ifjúságodtól fogva mostanáig ért téged. Erre fölkelt a király, és leült a kapuban. Az egész hadinépnek pedig kihirdették, hogy a király a kapuban ül, és az egész hadinép a király elé járult. Izrael tehát menekült, mindenki a maga otthonába, és civakodás kezdődött Izrael népének törzsei között, és ezt mondták: a király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülnie az országból Absalom miatt. De Absalom, akit mi fölkentünk, meghalt a harcban. Miért késlekedtek tehát visszahozni a királyt? Dávid király pedig ezt az üzenetet küldte Cádók és Ebjátár papoknak: így beszéljetek Júda véneihez. Miért akartok utolsók lenni a király hazahozásában? Eljutott ugyanis a királyi udvarba annak a híre, amiről egész Izrael beszélt: ti az én testvéreim vagytok, az én húsom és vérem. Miért akartok utolsók lenni a király visszahozásában? Mondjátok meg Amászának: te az én húsom és vérem vagy. Úgy segítsen meg engem az Isten most és ezután is, hogy te leszel Joáb helyett a hadsereg parancsnokom egész életedben. Így nyerte meg minden júdai ember szívét, mint egy emberét, úgyhogy üzenetet küldtek a királynak: térj vissza minden szolgáddal együtt. Visszaindult tehát a király, és elérkezett a Jordánhoz. A júdaiak pedig Gilgálba érkeztek, hogy elébe menjenek a királynak, és segítsenek a királynak átkelni a Jordánon. A benyámini Simei, Gírá fia is sietve elment Bahurimból a júdaiakkal együtt Dávid király elé. 1000 benyámini ember volt vele, továbbá Cibá, Saul házának a szolgája, 15 fiával és 20 szolgájával együtt, és még a király előtt odaértek a Jordánhoz. Átkeltek a Gázlón, hogy áthozzák a király háza népét, és megtegyék, amit csak jónak lát. Simei, Gérá fia pedig leborult a király előtt, amikor átkelt a Jordánon. Ezt mondta a királynak: ne rója fel bűnül az én uram, és ne emlékezz arra, hogy milyen bűnt követett el szolgád akkor, amikor eltávozott az én uram királyom Jeruzsálemből. Ne vegye azt szívére a király. Tudja a te szolgád, hogy vétkezett. De látod, én jöttem ma elsőnek József egész házából, hogy elébe menjek az én uramnak, királyomnak. De megszólalt Abisaj, Ceruljá fia, és ezt mondta: hát nem kell Simeinek meghalnia azért, hogy szidalmazta az Úr felkentjét? Dávid azonban ezt mondta: nem rám, és nem rátok tartozik ez, Ceruljá fiai, míg kísértésbe visztek ma engem. Miért kellene ma bárkinek is meghalnia Izraelben? Hiszen tudom én, hogy ma lettem ismét Izrael királya. Simeinek pedig ezt mondta a király: nem kell meghalnod. Meg is esküdött neki a király. Mefibóset, Saul fia is elment a király elé. Nem gondozta a lábát, nem gondozta a szakállát, és nem mosatta a ruháját attól fogva, hogy a király elment, egészen addig, míg békességben meg nem érkezett. Amikor aztán Jeruzsálemben a király elé érkezett, ezt kérdezte tőle a király: miért nem jöttél velem, Mefibóset? Ő így felelt: uram, királyom, megcsalt engem a szolgám. Mert én a te szolgád ezt mondtam: fölnyergeltetek egy szamarat, felülök rá, és úgy megyek a királlyal, mert béna a te szolgád. Ő azonban rágalmazta szolgádat az én uram királyom előtt. De az én uram királyom olyan, mint az Isten angyala. Tégy azért úgy, ahogy jónak látod. Mert apám egész háza népe nem várhatott mást az én uramtól, királyomtól, mint a halált. Te mégis azok közé ültetted szolgádat, akik asztalodnál lesznek. Mi jogom volna tehát, hogy még panaszkodjam a királynak? Akkor ezt mondta neki a király: nem szükséges többet beszélned, Megmondtam, hogy te és Cíbá fogtok osztozni a mezőn. Mefibóset ezt felelte a királynak. Akár az egészet is elveheti. Csak hogy az én uram királyom békességben hazajött. Kedves testvérek, a ma felolvasott ige szakasz, a napi ige az Ószövetségből a református útmutató kalauz szerint Dávid életének egy nagyon nehéz, fájdalmas szakaszát adja elénk. Először vizsgáljuk meg Dávid gyászát, és aztán azt, hogy hogyan lép tovább ebből a fájdalmas gyászból. Dávid gyásza a fia elvesztése miatt van. Absalom a harcban, amikor apja ellen lázadt, hiszen királlyá kenette magát Izrael törzseivel, és Dávidnak menekülnie kellett feleségeivel, gyermekeivel, udvartártásával együtt, és végül aztán megtörtént a harc, az összecsapás. Ebben a harcban Absalom Dávid figyelmeztetése és akarata ellenére meghal. És Dávid nem a győzelmet látja, hanem a fájdalom szakad a szívére. Ó, én fiam Absalom, ó, én fiam Absalom. Hiszen elveszítette a fiát, és szembesül a halálnak a visszafordíthatatlan valóságával. Nem lehet már semmit helyrehozni, semmit megbeszélni. Absalom nincsen többi mellette. Ugyanakkor jelenti ez számára a reményteljes álmok széttörését is. Hiszen Absalom egy tehetséges, egészséges, szép alkatú fiatalember volt. Ki tudja, milyen tervei, álmai voltak Dávidnak vele kapcsolatban. Ugyanakkor ott van az apa fájdalma, gyermeke, bűne és saját tehetetlensége, segíteni nem tudása miatt is. Hiszen végignézte Absalom szervezkedését, lázadását, és idős királyként, még erős volt, mégis tehetetlen volt saját gyermekével szemben. Gyászol Dávid a győzelem napján, fia halála miatt, melynek akaratlanul is okozója lett. Hasonló érzések megjelennek a miénkben is. Amikor olyan gondolatok jönnek, hogy ha ezt vagy azt megtettem volna, vagy ha ezt vagy azt nem tettem volna meg. De Dávid gyászát nehezíti és súlyosbítja a bűntudat. Hiszen, hogyha egy kicsit visszanézünk erre a történetre, akkor látjuk, hogy Absalomnak korábban menekülnie kellett. Menekülnie kellett, mert megölte a testvérét, Amnont. Majd évek múlva, amikor gyászából már feloldódott a király, visszatérhetett Absalom, de újabb hosszú időszakon keresztül nem találkozhatott az apjával, nem jöhetett ki a palotájából, elzárva élt. Míg aztán megtörtént az a lépés is, és a kiengesztelődés, hogy újra megjelenhetett az udvarban. Utána kezdte aztán szervezni a lázadást. De miért is ölte meg Absalom Amnont? Azért, mert Amnon halálosan beleszeretett Absalom húgába, Támárba, akit barátja segítségével úgy szerzett meg magának, hogy beteggé tetette magát, és Dávid királlyal Támárt beküldette magához, aki lepényt sütött neki, a kezéből szolgálta föl, És aztán megerőszakolta a húgát. És amennyire szerette előtte, annyira meggyűlölte ezután, és elkergette magától. Dávid meghallotta az esetet, és dühös volt, de semmit nem tett. Abszalom befogadta a húgát, és Tamár ettől kezdve elzártan egyedül élt a szégyenével. Abszalom pedig dühöt és bosszút forralt féltestvérük ellen. És így volt, hogy 2 évvel később, 2 év alatt Dávidnak nem sikerült igazságot szolgáltatnia. 2 évvel később Abszalom egy ünnepségen, amit szervezett, megölette Amnont. Dávid életének a kudarcai szakadnak fel Abszalom halálakor, valami visszafordíthatatlan. Sőt, hogyha még egy kicsit visszább megyünk, tudjuk, hogy Dávid életének egy pontján gyenge volt. Magához hívatta Betsabét, megölette annak férjét, Úriást. Aztán megkapta Isten figyelmeztetését Nátánon keresztül, és nagyon mély bűnbánatban Isten elé állt, és újat kezdhetett. De azóta az élete és a családja sok fájdalmas eseménnyel van tele. Egy apának legnagyobb fájdalma gyermeke elvesztése. Most annyira másodlagos az ország kérdése számára, a győzelem ünneplése. Dávid apai szíve tört össze. Apai kudarcát éli meg fia elvesztésében, mert tudja, hogy saját bűnei és mulasztásai vannak a háttérben. Ez a történet fölveti a bűn és a következmények kérdését. Mégsem teljes a bocsánat? Isten büntetése mégis utoléri az embert? Dávid bűnvalló imádságai Isten szabadító szeretetéről beszélnek. A kegyelemről, amely minden ember számára elérhető, aki az Úrhoz kiált, aki nem hallgatja el a bűneit, hanem megvallja a bűnét. Azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít vétket, akinek az Úr megbocsátotta a bűnét. És ezek után még tanító költeménybe is kezd, hogy forduljon az Úrhoz minden ember. Igen, és ezt az isteni bocsánatot látjuk abban, amikor majd folytatódik a történet, és Dávid király utódja Salamon lesz. És tudjuk, hogy kicsoda Salamon? Salamon Betsabétól született fia Dávidnak. Ebből látjuk, hogy igen, van bocsánat. Istennél van bocsánat, és van újrakezdés, és Isten nagyon gazdagon megáldja Salamont. És nincs rajta az a bélyeg, ahogyan a Dávid és Betsabé kapcsolata bűnös módon kezdődött. Lehet újat kezdeni. Amilyen messze van napnyugat, napkelettől, olyan messzire veti el vétkeinket. Jézus magára vette bűneink valóságát, és nekünk az ő tisztaságát ajándékozta. Isten gyermekei vagyunk. Ezzel a bizalommal, ezzel a szabadsággal, ezzel a békességgel állhatunk elé most, és majd az ítélet idején is. Ugyanakkor van időnként következménye a bűneinknek, mulasztásainknak. Ebben, ezen a földi síkon gyermekeink életébe belekódolódik az, hogy hogyan élünk, hogy van-e időnk, hogy fontosak-e nekünk annyira, hogy legyen időnk a számukra. Hogy amikor velük vagyunk, tudunk-e rájuk figyelni, szeretetünket azzal megélni, hogy fel akarjuk fedezni őket, és azt adni nekik, amire valóban szükségük van. Nem túl kényeztetést, vagy extrákat, csak hogy a bűntudatunkat csitítsuk, máskor meg ingerült, feszült fegyelmezést, mert minket zavar, nyugalmunkat, vagy a családunk imidzsét sérti. És nem csak gyermekeinkkel kapcsolatban, hanem minden emberi kapcsolatunkban. Viselkedéseink, bűneink, mulasztásaink nyomot hagynak. Isten megbocsát. És Jézus tisztaságát, szentségét megkapjuk. De cselekedeteink hatása tovább gyűrűzik szeretteink életében. Gyerekek, házastársak, szülők, barátok, munkatársak. Álljunk meg egy pillanatra is, és nézzünk rá a kapcsolatainkra. A szeretet nem elsősorban érzelem, hanem tudatos elhatározás. A másik felfedezése és javának keresése. Azt tenni felé, azt adni neki, amire valóban szüksége van. Magunkat, a mi kényelmünket, mások felé irányuló elvárásainkat, méricskélésünket elengedve. Megbocsátani, ha ez kell hozzá. Felvállalni az igazságot őszintén, ha ez kell hozzá. Akár az intést, amit Dávid annak idején Amnonnal szemben nem vállalt föl. A szeretet cselekedeteit választani soha nem késő, és bármelyik irányból elkezdhető. Egy katolikus szerzetes professzor volt és tanított az egyetemen, és volt egy nagyon-nagyon érdekes fiatalember, aki mindig visszautasította és mindig vitatkozott. És az utolsó órán oda ment ehhez a professzorhoz, és megkérdezte, hogy van még esélyem maga szerint megtalálni Istent? És erre azt mondta neki, hogy nincs. Meghőkölt. Azt mondta, de Isten meg fogja találni magát. És egy olyan 5 év múlva találkozott újra ezzel a fiatal emberrel, aki akkor nagyon-nagyon súlyos rákos betegként kereste meg, és beszélt arról, hogy most már az életemnek az utolsó heteit élem, de az Isten megtalált. És elmondta, hogy hogyan ment haza a szüleihez, és mondta az édesapjának, aki el volt bújva az újsága mögé, hogy apám, szeretlek. És az apja először meg sem hallotta ezt a mondatot. És aztán újra kellett mondania, apám, szeretlek. Míg lassan lement az újság, és könnyek között meg tudták egymást ölelni. És ugyanígy az édesanyjával és a testvérével. És azok az utolsó hetek, amik még adattak neki, abban a szeretetben teltek, amit valahogy nem tudtak éveken keresztül egymás felé kifejezni. Soha nem késő a szeretet cselekedeteit cselekedni. Látjuk tehát, hogy Dávidnak a gyászába nagyon-nagyon sok minden benne van. A fájdalom, a gyermek elvesztése, saját mulasztásai, saját bűnei, a tehetetlensége, és annak az elengedése, ami most már visszafordíthatatlan. Absalón elment. És ez abban a harcban történt, amiben ő a fiával szemben állt. Mégis Dávid élete tovább indul. Van Dávidnak egy hadvezére, aki szereti urát, együtt érez vele, már Absalom halálában döntő szerepe volt. És nincs benne az a gyász, az a fájdalom, a bűntudatnak az az örvénye, amiben most Dávid benne van. Ő figyelmezteti Dávidot. Lépj ki ebből az önsajnálatból. Mások is vannak körülötted. Értük is felelősséggel tartozol. Nézz előre. Lépj ki néped elé. Engedd, hogy ünnepeljék a győzelmet. És Dávid meghallja ezt a hangot. És kilép fájdalmának az örvényéből, és újra királyként népe elé áll, és leül ott a kapuban. Nehéz mozdulat. A befelé fordulás, a fájdalom, a csend keresése állapotából kilépni, nyitottá válni mások felé, elkezdeni újra teljes felelősséggel feladatokat felvállalni. Nehéz, de szükséges. Ebben a helyzetben Isten küldötte volt Jóáb. Hány szülő, akik gyermeküket veszítették, nem tudja meglépni ezt a lépést. Érthető a mély fájdalom. De az élő gyermekek ezzel a gyászba ragadt állapottal elveszítik a szülőket. Olvastam egy gyermekről, aki még kamasz sem volt, amikor öngyilkosságot próbált el meg elkövetni, és amikor megkérdezték, hogy miért, akkor kiderült, hogy mert a szülei mindig csak a halott testvérével foglalkoznak. Mindig őt szeretik. És úgy gondolta, hogy hát, hogyha meghal, akkor majd őt is szeretni fogják. De nem csak a halál és a gyász fájdalma, hanem más veszteség, kudarc, vagy álmaink széttörése, határaink felismerése, válás, vagy szerelmi csalódás, kapcsolataink elvesztése, munkahelyi, vagy iskolai légkörnek a lehetetlensége, és sorolhatnánk a sort, okozhat ilyen örvényt, olyan fájdalmat, ami magával húz a mélybe, ami mellett a mindennapi feladatok, a hétköznapi élet gondjai eltörpülnek, és lényegtelenné válnak. Mindennek megvan az ideje. Megvan az ideje a gyásznak, a fájdalomnak, az elengedésnek, és megvan az ideje a tovább lépésnek, az újra kifele fordulásnak, a feladatok felvállalásának. Jó hír, hogy Istennel nem csak a mély csendben, hanem a jelen megélésének a valóságában is lehet találkozni. Jó látni, hogy Dávid tovább lép, újra népe élére áll, kilép az önsajnálat, a bűntudat, az önvád örvényéből, és teszi a dolgát, amit Isten rábízott. Föltehetjük a kérdést, hogy itt volt-e az idő a továbblépésre. Gyászában, bűnbánatában át tudta-e dolgozni azokat a kérdéseket, amikkel szembesülnie kellett? Le tudott-e ereszkedni abba a mélységbe, ami szinte elviselhetetlenül fájdalmas, de szükséges a gyógyuláshoz, a tovább lépéshez? Mert van olyan is, hogy valaki nem tudja megengedni magának a gyászt, a veszteség miatti fájdalmat. Elnyomva, eltagadja, és nagyon gyorsan akar tovább lépni. Mert túlságosan fájdalmas lenne mindazzal szembesülni, amit ez felhoz, fél ettől a mélységtől. Pedig innen lehet igazán, szívből jövően Istenhez kiáltani. És ebben a mélységben általában a saját bűneink felismerésének a kegyelme is még fájdalmasabb mélysége is bekövetkezik. A mélység, amiről hallottunk a karácsony első napi Isten tiszteletán, ahonnan Isten emelhet csak ki. De ha Isten kiemel, akkor valami új kezdődik. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik Dávidnál ez a kilépése a gyászból, milyen intézkedéseket hoz. Miután Izrael a 10 törzs visszahívását tervezgeti, üzen Júdának, a 2 kicsi törzsnek, ahonnan ő származik, hogy készítsék elő a hazaérkezését. Egyesíteni akarja újra a birodalmat. Az egységen és a királyságon dolgozik. Aztán, amikor át kell, vagy mielőtt át kell a Jordánon, háza népével, udvartartásával, elé jönnek azok, akik vétettek ellene. És ő megbocsát, és megkegyelmez Simeinek, és Mefibósetnek is. Simei, amikor menekülőben volt, akkor kiment elé, és gyalázta, és csúfolta, és Sault emlegette, hogy végre visszatér a rend, hiszen Dávid csak beült Sault trónjába. Valóban, nagyon szemtelen módon, gyalázatos módon beszélt a királlyal szemben. Mefibósát, ő Dávid barátjának, Jonatánnak a fia, aki nyomorék, aki Dáviddal együtt akart menekülni hűsége jeleként, de a szolgája nem ezt a menekülést készítette elő, hanem előkészítette nagyon sok mindent, ételt, italt, amire szüksége van a menekülő királynak, és elvitte a királyhoz, és azt hazudta azzal a rágalommal illette Mefibósetet, hogy Mefibóset nem is akart jönni. 2 ilyen ember áll elé. És Dávid, átélve a veszteséget, a gyászt, a bűntudatot, a bocsánatot, azt, hogy van következmény, és mégis van bűnbocsánat, ennek a megtapasztalása után Dávid látatvalójának meg tud bocsátani. Annak is, aki valóban nagyon durván megsértette és meggyalázta őt. Annak is, akit félreértések és rágalmazás miatt festettek feketére. Van bocsánat. Nem csak elfogadja ezt a bocsánatot, de kész tovább is adni. Nem egy megkeseredett, befelé forduló, erőltetetten dolgát végző ember áll előttünk. Dávid gyászából tovább indulva újra szeme előtt tartja az ország sorsát, felelősen kézbe veszi az irányítást, és kegyelmesen, megbocsátóan fordul alattvalói felé. a megbocsátás egyfajta magabiztosságot, békességet és erőt sejtett. Nem kell elégtételt vennie. Most még igazságot sem kell szolgáltatnia, és ezzel a saját igazát erősíteni. Mindenki vétkezett. Ő is. Mindenki kegyelemből élhet. Ő megtapasztalta ezt a kegyelmet. Isten megbocsátott. És most kész ezt a bocsánatot továbbadni. Nem is az a kérdés, hogy vétkezette ellene Simei és Mefibósét. Bocsánatot kérnek, kegyelmet kérnek, és ő tanácsosaival szemben kész ezt megadni. A mélységben átélt fájdalom, gyász, bűnbánat és bűnbocsánat megtapasztalása után az ember máshogy tudja folytatni. Ha azt valóban Isten előtt tette. A másik vétkezett ellenem. Valóban vétkezett. Amit tett, az számomra fájdalmat okozott. Valóságos veszteséget. Mégis élhetek a megbocsátás szabadságában. Mert tudom, hogy a másik ugyanolyan esendő ember, mint én. Lehet, hogy olyat tett, amit én soha nem tennék. Én megtettem mást. Talán még súlyosabbat. Mások felé. De Isten kegyelmét megtapasztalva, szabaddá válhatok az elengedésre, a megbocsátásra. Akkor is, ha valódi volt az ellenem elkövetett vétség, akkor is, ha félreértések, félreértelmezések, rágalom sorozata van mögötte. Van olyan, hogy vélt sérelmeinkből kell kimozdulnunk, és megbocsátást gyakorolnunk. De mindkettő lehetséges. Isten kegyelme megtapasztalásának valóságában. És ennek az első lépése az, hogy meg kell tudni bocsátani magunknak. Isten bocsánatát elfogadva tovább lépni. Nem kárhoztatni magunkat. Nem engedni a vádoló hangjának. Akkor is elengedni, ha sajnos van következménye. Azt tenni, amit ebben a helyzetben még tenni lehet. És így megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétettek. És aztán fölvállalni a felelősséget a saját döntéseinkért. Nem kell, hogy örökre, véglegesen meghatározzon az, ami velem, ami ellenem történt. Elengedhetem, és szabadon, felelősen hozhatok döntéseket a jelenben. Mert igen, van következménye annak, ahogy a szüleink és mások bántak velünk, akár gyerekkorunktól kezdve, ahogyan bennünket neveltek. Pozitívumok és negatívumok is. De nem élhetünk úgy, hogy a felelősséget folyamatosan rájuk toljuk azért, akik ma vagyunk, ahogy ma döntéseket hozunk. Joáb figyelmezteti Dávidot, állj fel, és most már menj ki a nép elé, cselekedj. Isten lelke bennünket is hív, állj fel, és tedd, amire hív. A gyász, a mélység, az önvizsgálat, cselekedeteink és következményeink komolyan vétele után, megérkezve Isten kegyelmébe, mozduljunk ki a fájdalomból, az önsajnálat örvényéből, és tudjunk munkálkodni azon az egységen, amire Isten hív bennünket, a megbocsátáson, és betölteni azt az elhívást, amit Isten az életünk számára adott. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, olyan jó újra megfogalmazni és megvalani azt, hogy az életünket a kezedbe tesszük. És a te kezed biztonságában, a te szeretetedben, a te világosságodban szeretnénk lemenni azokba a mélységekbe, amik valamilyen módon mégis meghatároznak, amik ott rejtőznek a lelkünk mélyén, amik fájdalmasak, nehezek, amiben bűntudat van, kudarcok, veszteség. Kérünk, fogd a kezünket, amikor ebbe a mélységbe leereszkedünk, és add nekünk a te látásodat, hogy úgy tudjuk egyen-egyenként mélységünk elemeit a kezedbe helyezni, bocsánatot kérni azért, amiben mi vétettünk mások ellen és ellened, aminek következményei vannak, és már tehetetlenek vagyunk. Kezedbe tenni fájdalmakat, amiket kaptunk, ahol ártatlanok voltunk és tehetetlenek, és nagyon fáj. Urunk, Te is szabaddá bennünket arra, hogy megbocsássunk. Hogy a Te bocsánatod valóságában élve ezt a bocsánatot továbbadjuk. Urunk, ha tegyük a kezedbe a reménytelenséget, vagy a bizonytalanságot, az aggodalmakat, a félelmeket, és minden egyes fájdalmat, ami az életünket átjárja. A te kezedben vannak ezek a helyükön. És így ennek a biztonságában segíts felemelni a tekintetünket, hogy lássunk téged, hogy meglássuk az embertársunkat, az elhívásunkat, a feladatunkat, amit ránk bízol, hogy a te szeretetedet tudjuk vinni a világba, a környezetünkbe, hogy ne tudjanak ezek az örvények megfogni és lehúzni, hanem a te erőddel, a te szabadságoddal tudjunk tovább lépni és élni a mában, élni abban, amire hívsz, ahol te találkozni akarsz velünk. Így kérünk, hogy áraszd ki ránk szent lelkedet, és kérjük a te bölcsességedet, arra tanítottál, hogy kérjünk bölcsességet tőled. Hát kérjük, hogy vezess, taníts, adj erőt, adj örömöt, adj békességet nekünk. És így visszük eléd azokat, akik közöttünk különösen is küzdenek, a gyász fájdalmával, betegségekkel, magánnyal, anyagi bizonytalansággal. Urunk, kérünk, hogy légy közel hozzájuk, és mutasd meg nekik a te szabadító szeretetedet, a te gyógyító kegyelmedet, a te vigasztaló közelségedet. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.